Jó napot! Ez a Kultúrház, ahol vasárnap kezdődik a hét, és én ezzel a lendülettel el is köszönnék, mert hogy mindjárt indul a New Yorkba tartó járat. Emlékezhetnek, az év elején megmutattuk, hogy milyen hangulatban, milyen elvárásokkal és milyen programokkal indult New Yorkban a Magyar Kulturális Évad, és akkor ígértük, hogy visszanézünk. És közben, ahogy megszokhatták, megmutatjuk a hét fontosabb kulturális eseményeit itt és New Yorkban, és amíg én ott leszek, kérem, fogadják szeretettel tökéletes helyettesemet, íme, és legyenek vele kedvesek. Le a celebekkel, éljenek az igazi hősök. Nézőből színész, színészből látnok, lufiból sztárok. Az abszurdtól a mítoszig. Az író, aki nem is szeret novellát írni, most mégis 40 év termését fűzte egybe. Fejreállt a világ, de ez is csak tévedés. Egy holland író, aki szerint a hülyeség viszi előre a világot. A plafonról bilincsgirland lóg le, alatt a fatuskó és egy nagy libacomb lerágott csontja. A rejtőjenői matrózkocsma a Magyar Zsidó Múzeumban. Mi félúton vagyunk Európa és Amerika között, ő viszont Hollandiából költözött Angliába a Joy Division zenekar kedvéért. Később elzálogosította a házát is, hogy legyen elég pénze ahhoz, hogy filmet forgasson róluk. Anton Corbijn nem egyszerűen egy rock rajongó, hanem a világ egyik legjobb fotográfusa, emellett filmeket, videóklipeket rendez. Budapesten, a Ludwig Múzeumban a kiállításán beszélgettem vele.
Képek, melyek alig 10 perc alatt készültek, és a monokrom pillanatok kultúrtörténetté váltak. Miles Davis portréjának fotózása sem tartott soká, mégis szuggesztívan tükrözi a jazz trombitás akkori, finoman szóval szétcsúszott életmódját. A hihetetlen tág pupillában maga a fotós Anton Corbijn is látszik.
Mit mondana, hogy egy portréfotó erejében mennyi a technikai tudás szerepe, és mennyi jön a fotós jelenlétéből, és hogy mondjam, a személyiségéből?
Az, hogy nem tudom pontosan, milyen lesz a kész fotó, része a kalandnak. Előhivatom a filmet, és akkor látom meg valójában, hogyan sikerültek, és ez kellemes feszültséget és bizonytalanságot ad nekem.
Ember az objektívvel, akit a tökéletlenség érdekel. Legyen az lemezborító, videóklip, könyv vagy játékfilm. Hogy például hogyan lehet elrontani a fotográfiát egy ismeretlen orosz géppel, amit ha nem tartunk vízszintesen, akkor a horizont elgörbül. Mégis az egyik legismertebb YouTube képlet, pedig ha jobban figyelünk, Bono, mintha életlen lenne.
He's living in the air. You know, he spends so much time traveling. He's just up in the air and I sometimes think he needs a parachute. Just jump out of those planes and just, you know, go for a walk.
Knowing that you were a shy.
Azt lehet tudni magáról, hogy zárkózott és szégyellős fiú volt. Volt B terv is arra, hogy mi lesz magából?
Nem, egyáltalán nem. A fényképészet egy nagyon magányos szakma. Fogom a gépemet és egyedül találkozom azokkal az emberekkel, akikről a fényképeket készítem. Szerintem az, hogy egy fiú egyedül készít képeket, az egy nagyon is élő dolog. És ha megnézi a Control című filmemet, tulajdonképpen az is a magának való zárkózott emberről szól. Szóval ennyit a félénkségről. De már korán sem vagyok annyira félénk, mint korábban. A fényképezés, a fényképezőgép nagyon sokat segített abban, hogy legyen társasági életem. Csodálatos dolog ez.
Okay, it's too good. Defense mode.
A holland művész az elmúlt negyed század leghíresebb zenei fotósa, a Depeche Mode és a U2 állandó munkatársa. Budapesten most egy külön terem szól a Depeche Mode-ról, akikhez barátság és örökké valóság óta tartó munkakapcsolat fűzi.
Láttam ilyen nagyon színes virágképeket, azok hol vannak?
Igen, ezek erre vannak. Ezt a termet Budapest kedvéért alakítottuk ki, és csak a Depeche Mode-dal foglalkozik. Minden itt látható kép a zenekarhoz kapcsolódik, és összefoglalja a közös munkánk 23 évét. A virágokat ábrázoló képek albumborítók. Ez itt a Violator lemez, ez pedig az Exciter albumborítója. 81-től, a legelső képtől, amit csináltam róluk, minden itt van a falon. Egyszer közel 5 évig nem dolgoztam velük, mert nem tetszett a zenéjük. Majd 86-87 táján ismét elkezdtük a közös munkát.
Erősek nagyon a fekete-fehér portrék, közvetlenek és emberiek. Nekem valahogy nem is hiányzik, hogy bármilyen mozgóképet nézzek, holott Anton Corbijn kliprendezőként is világklasszis.
Goed filmen is natuurlijk vrij makkelijk, omdat je natuurlijk je betaalt een goede cameraman en je hebt een goed stuk film. Video's en foto's die werken voor mij als een soort balans.
Min moeilijk hogy használ ezt színeket?
Amikor a munkám egyik korszakából egy másikhoz érkezem, akkor azt szeretném, hogy az új képek másmilyenek legyenek. Ez már egy másik fajta fotográfia. Itt pontos elképzelésem volt arról, hogy mit akarok létrehozni. Ez az Al Paparazzo sorozatom. Az ihlette, hogy már nagyon elegem volt abból, ahogyan a sztárok minden rejtélyüket odaadták ezeknek a borzalmas magazinoknak. Minden egyes képet beállítottam, minden szituációt én kreáltam, semmi sem igazi. Azt akartam, hogy úgy nézzenek ki, mint a filmposzterek a moziban, amiket már kiszívott a nap, kifakultak, olyan régóta ott vannak már. A másik oldalon meg olyanok, mintha egy nem létező filmkockái lennének.
Bevallom, arra számítottam, hogy a sztárokat, rockikonokat, több mint 30 éve fotózó művész megközelíthetetlen lesz, jó adag manírral és százszor elmondott sztorikkal. De nem. Figyel, jelen van, gondolkozik. Talán mert még él benne az a zárkózott kisfiú, aki annak idején apja fényképezőgépét használta arra, hogy a zenén keresztül kapcsolatba merjen lépni emberekkel. Csak ő kamaszként nem gitárt, hanem kamerát ragadott. Ha ezt a képet nézzük, én Pavarottit ilyen sötét, ördögszerű, mániákusnak még sose láttam. Egyszerűen sose ábrázolták ilyennek.
Pavarotti a legtöbb képen nagyon vidám. Füligér a szája, vicces sapka van rajta, vagy egy nagymintás Hawaiinkben látható. De a színpadon gyakran előjön személyiségének a sötét oldala is. És én pontosan ezt szerettem volna képre vinni. Egyáltalán nem örült ennek, de ígéretet tett, hogy megcsinálja a képet, és ennek eleget is tett. Később egyébként nagyon elégedett volt a végeredménnyel. Ez a kép is néhány perc alatt készült el.
Mi van a pólóra írva?
Ez a Patti Smith turné pólója. Nagyon tetszik a békejel, és Pettit is imádom. Nagyszerű ember, remek költő, és nem utolsó sorban kiváló fotós is.
A fotós rendező pályáján mérföldkőnek számít 2 éve készített első mozifilmje, a Joy Division néhai énekeséről Ian Curtisről forgatott Control.
Got it in, it's good.
Már tényleg megérkeztem New Yorkba, úgyhogy az utcán tipegő Winkler Nórához hasonlatos figurina, felhívom a figyelmet, a véletlen műve lehet csak. Merő egybeesés, a dolgok kiszámíthatatlan alakulása. Forradalom és evolúció. A Penn felolvasó estjén az irodalmi világválogatott tagjai cserélődnek a színpadon a Cooper Union Hallban. És van köztük egy magyar író is, Nádas Péter, akinél az est végén ugyanúgy kígyózik a sor a dedikáláson, mint az amerikai Penn elnökénél, a Nobel-díjas Salman Rushdie-nál. Nádas Péterrel a május 17-i Kultúrházban beszélgetek, most Orsós László Jakabot, a New Yorki Magyar Intézet vezetőjét kérdezem, fél időtájt hogyan látja, mik a tapasztalatok, tanulságok és sikerek az amerikai magyar kulturális évadnál.
Egy éves ez a fesztivál, és most vagyunk tulajdonképpen az első szakasz zárása előtt, egy nagyon intenzív szakasz elején. Ez a Penn Nemzetközi Írófesztivál, ami ma kezdődött itt a Cooper Unionban, és ezzel kezdetét veszi egy felolvasás és előadás sorozat, amely a Modern Múzeumban fog véget érni, ahol Forgács Péter bemutatja azt a filmet, amit a fesztiválra készített az emigrációról. Ami nagyon fontos, amire tulajdonképpen nem gondoltam, csak a legszebb álmainkban, hogy sikerül valahogy a fesztivált egy brandé változtatnunk. nagyon sokan ismerik a városba ezt a tulajdonképpen butuska nevet, Extremely Hungry, amiben van egy poén, de nagyon sok helyre megyünk, és mondják, látták, hallották, tudják. És ez nem rólunk szól, hanem erről az országról szól, ami hát most aztán igazán megérdemel valamiféle figyelmet. Tegnap előtt a New York Times-ban címoldalon volt a cigányok meggyilkolásáról szóló tudósítás, a bolíviai hírek, tehát folyamatosan mennek, és mi ennek a másik oldalát próbáljuk. Nem azt mondom, hogy elfedni, hanem kiegyensúlyozni, hogy van ez is, meg ez is.
Az imént látott fotós Anton Corbijn portréfotói Clint Eastwoodról vagy Pavarottiról szerepelnek azokon a plakátokon, amelyek a Holland Kulturális Fesztivál a Nincs Lehetetlent hirdetik. Ezen belül valósult meg az a színházi esemény, ahol mindenki celeb lehetett, az is, aki egyáltalán nem vágyott erre, mert egyszerűen vett egy jegyet, és azt hitte, csendesen nézőként végigüli az előadást, hát nem ez lett.
Még hogy rendes színházba járó közönség, én például, ha akarnék, se tudnék leülni, nemhogy intelligensen keresztbe vessem a lábam, pedig kibírtam volna a hőskereső játékban az ego masszírozást.
A történet 10 éve indult Amsterdamban, egy különleges házi bulival.
Akkoriban nagy divat volt ilyen bulikat szervezni, lounge partikat, de azok mind ilyen sivárak vagy laposak és üresek voltak, és azt kérték tőlünk, hogy csináljunk egyszer egy olyan lounge partit, aminek valami tartalma is van.
A Hollandiában élő Ardai Petra interaktív formátuma, a nemzetközi hősképzés azóta rendszeresen működik Hollandiában, és most megérkezett Magyarországra is.
Sokan féltek, hogy vajon a magyarok kellően nyitottak lesznek-e az efféle interaktivitásra. De nyugodtan mondhatom, sikerült kinyitnunk őket.
Nagyon is. Néhány perc alatt úgy tűnik, a magyarok is át tudnak változni kaméleonná, éjszakai pillangóvá, képesek oroszlánként vagy népmesehősként üvölteni. Azért a magyar és a holland közönség között a zeneszerző és hangember Lükván Lú szerint van egy pár különbség.
Van egy rész, amikor egyperces néma emlékezést kérünk az ismeretlen hősnek. Itt Magyarországon mindenki nagyon komolyan veszi ezt. Felállnak, és szinte már énekelnék is a himnuszt. Hollandiában 10 másodperc után elkezdenek poénkodni, elrontják az egészet. Szóval a magyarok szeretik az ünnepélyességet, és meglepő módon oda vannak a hősökért. Nálunk, ahogy itt mondanák, ciki hősnek lenni. Hollandiában még a királynő is egyedül megy a mellékhelyiségbe. A miniszterelnök biciklizik a munkahelyére. Nálunk mindenki próbálja elkerülni a feltűnést, a celebekről is mindenkinek megvan a maga véleménye.
És akkor nézzük a hősképzés folyamatát. Per Christian költő rögtönzött tanfolyamot tart utolsó mohikánoknak.
Ezt a tulajdonképpen viccet, ami ez az előadás, vagy egy jó ötlet, egy móka, ezt tulajdonképpen sokkal komolyabban élte meg, és vitte aztán tovább magával, tehát hogy itt nagyon sok minden történhet.
Nekik már megvoltam, mielőtt meglettem volna. Hőssé váltam, mert a magány és a keserűség azzá tett. Mire nekem meglettek, ők már nem voltak.
Szemben a színházzal, ahol azért megkötöttek a szerepek, tehát te ülsz a székben lehetőleg mozdulatlanul, vagy legalábbis hangtalanul, színpadon történik valami. Itt egy sokkal közvetlenebb, sokkal intimebb élmény történik első körben. Aztán persze megnézheted ugyanezt kívülről, és annak a folyamatnak, aminek részese voltál, annak aztán nézője is lehet. Kell ennél jobb?
A hősképzés látszólag maga a káosz, de valójában káoszszor 10.
Azt kérik az óriás torkolj, vedd el ezt a sámlit, akkor az óriás jelölt elveszi azt a sámlit.
Itt minden néző mást lát és jobb esetben hall. Pont azt, amire szüksége van.
Üzenet a világnak, rettegjetek színészek, mert felfallak benneteket.
Bár a néző fogalma kicsit átalakult, mert ha akarja, hanem hőssé válik. Rájön, hogy ő is létezik a televíziós celebek árnyékában, és bevonódik a játékba. Erre egy különleges trükköt talált ki Petra.
A színészekkel, játszókkal megbeszéltünk, hogy mik a margók, tehát ha valaki félénkebb, akkor erre viszik el az akciót, ha rámenősebb, akkor arra. Tehát, hogy minden párna oda van téve alájuk, hogyha már egyszer bemertek jönni a játékba, akkor garantáltan egy szuper élményben lesz részük.
A jó lányok a mennybe mennek, a Rossa Amsterdamba.
Nekem mondjuk körülbelül egy sorrendet azt kell tudnom, de egyebet nagyon nem is kellett tudnom. Tehát próbára nem tudtam jönni, mert játszottam máshol, de nagyon flottul lehet így is működtetni. A hős és a celebet teljesen külön venném. Celeb az semmiképpen sem hős, bármennyire próbál belőle hőst csinálni a média, mondhatni inkább antihős, de még annak se jó egy celeb. Tehát ha valaki nem tesz le azért semmit, csak pusztán ismertsége van, az attól még nem lesz hős semmiképpen, de hát valakinek is alig mondanám.
A hőstehetség kutató igazából Andy Warhol jóslatát váltja valóra. Mindenkinek kijár 15 perc hírnév.
Ő megcsinálta azt, ugye, hogy a nyugati parton élt és a keleti partra nem ő ment eladást tartani saját művészetéről, hanem Malaga, az az egyik ilyen, ma is mondjam, kis sztárja. És amikor kitudódott, akkor nagyon nagy botrány volt.
Azóta persze a média is fejlődött, és Szabó György, a tömegszórakoztatással szembe menő trafó igazgatója is besétált a saját celebgyártó csapdájába.
No, ha mi hozzájárunk ehhez a mechanizmushoz, hiszen sokan már itt fölléptek és váltak celebbé, de végülis a világ annyira megváltozott, hogy végig kell gondolni, hogy ehhez a világhoz miképpen tudunk végül is hatékonyan integrálódni.
Közben a közönség is megkapta a magáét, szórakozhatott saját magán és a hősgyártás technológiáját. És miután bekerült a színfalak mögé egy őrületes buliba, vissza is zuhant a való világba.
Greenwich Village, vegytiszta szexés New York hangulat, kis lépcsős előkertekkel, trendi kávézókkal, méregdrága butikokkal és ószeres üzletekkel. Friss szendvicsek és levesek illata tekerek kifelé a helyekről, mindenfelé ráérősen bámészkodó arcok, régi magas házakkal körülvett Ódon utcák. Sűrű, kisvárosi pszichohorror. Sandy Ilka meggyilkolja Amerikába induló szeretőjét, és a holttestet elássa a disznóol alatti kiapadt kútba. Így kezdődik Szilágyi István erdélyi író kultuszregénye, a Kőhull apadó kútba. Az idei könyvfesztiválra novellái jelentek meg, 40 év termése, cifra anyag lett, ahogy ő fogalmaz.
Hát ez egy kicsit cifravegyes.
Valóban, mintha a cifra nyomorúság válogatása lenne Szilágyi István Bolygó tüzek című könyvfesztiválra megjelent kötete. A Kolozsváron élő, regényeiről ismert, ritkán publikáló író 30-40 év alatt összegyűlt novellái, elbeszélései között akad olyan is, amit vagy a cenzúra, vagy ő nem talált alkalmasnak a megjelenésre.
A novellákkal én azért mindig hadilábon álltam, nem voltam elégedett velük. Sokáig nem is igen tudtam beszélni az írásainról. Most ez azért megy inkább, mert sokat töprengtem rá. Tehát egyrészt élmény volt számomra az, hogy is nézhettek ezek ki akkor, ugye. 45 esztendeje szerkeztek szép irodalmi folyóiratot. Ugyanannál az asztalnál, ugyanannál. De ez is egy ősöreg szerkesztői tapasztalat, hogy a saját szövegnek más a közegellenállása. Féltem újra találkozni ezekkel a szövegekkel, nem csak azért, mert attól féltem, hogy nem tudom, milyen gyarlóságok vannak ebbe, vagy... De így a mából visszanézve szinte a regényeim előéletének, meg előmunkálatainak gondoltam, de anélkül, hogy megnéztem volna őket.
És valóban, mint a festőknél a képekhez készült tanulmányok, olyanok ezek a Szilágyi írások. Ahogy az író meséli, a nagy regények körül bolyongva keresik a helyüket az életműben. A Kőhull apadó kútba vagy a Hollóidő című nagyregényeinek valós vagy kitalált színhelyei, figurái, ízei, érzetei köszönnek vissza a most megjelent novellákat olvasva. Például a Kőhull kultregény a Jajdonvölgyi kisvárosban játszódik, ahogy a mostani válogatás Jajdon gyermekei című elbeszélése is.
Van a Jajdon gyermekei, egy kicsit abszurdra véve, egyfajta közösségnek a furcsa helyzete. És akkor ez sokkal később a gyerekkorból, a fiatal korból már naturalisztikus pontossággal, ez már ugye a memorialisztika felől közelít a csillagoltogató három királyok.
Amint közeledett az a krizantémos szomorú őszi nap, mégis eszünkbe jutott az idei tilalom. Hibásak lennénk, amiért nincsenek halottaink. Baj az, ha az embernek nincsenek halottai. Attól lennénk szegényebbek, hogy nem vesztettünk el senkit. Szerezzünk be halottakat magunknak. Lám, erre eddig nem gondoltunk. Ezután legyen gondunk rá. Bármennyit töprengtünk, azt sem tudtuk eldönteni végül is, kinek vannak halottai. Mert igaz ugyan, hogy bennünket nem tizedeltek meg. Él apánk, anyánk. De hát, ha mi az utolsó Mohikánt, Esze Tamást vagy Zserát Filipet akarjuk saját halottunknak tekinteni. Mindezt nem tisztázta a rendelet. Na és kínos lenne nekünk Esze Tamásról meg Zserárd Filipről értekezni a temető bejáratánál csúcsforgalom idején. Mert ahogy ezeket a temetőröket ismertük, biztosak voltunk benne, azzal tuszkolnak félre, hogy tudomásuk szerint ilyen egyéneket sose hantoltak a jajdoni temetőbe. Erre meg mit fogunk mondani, hogy tudjuk, s hogy szerintünk éppen ez a baj, hiszen mennyivel másként éreznénk most magunkat, ha Jajdonban is születtek volna utolsó mohikánok, Esze Tamások, Zserárd Filipek.
Talán néha szigorúbban kellene lemondanom arról, nem is a körítésről, hanem a, nem is, és nem is a körülményekről, hanem a helyszínekről. Tudom is, én a holló időben én megrajzoltam a térképét annak, ugyanis egy olyan helyen játszódik az, ahol én életemben nem jártam, csak a térképen ismertem.
Szilágyi István jogász múltjának megidézése lesz a következő, évek óta íródó újabb regénye.
Az idő létrán nem mászunk vissza éppen 4-5 századot, csak 2 és felett 3-at, szóval a 18. század derekáig. Itt egy öreg bíró lenne a főhős, a körül történik minden, és a jog változik. Tehát ez az a kor, amikor a boszorkányperek végnapjait éljük.
Ez egy nagyon helyes kávézó Greenwich Village-ben, ez pedig egy tökéletes New York-i répatorta, és remélem közben látják, hogyan működik tökéletes helyettesen Budapesten. Szerintem elég jó humora van, ahogy annak a holland írónak is, Matthijs van Boxennek, aki szerint gyakorlatilag mindenki hülye, de szerencsére senki sem elég intelligens ahhoz, hogy saját butaságára rálásson. Mindjárt ő jön és Rejtőjenő, de előtte még mutatunk egy-két dolgot.
Tolnai Ottótól jól tudjuk, hogy a MediaWave programjai olyan kibogozhatatlanul kacskaringózó, sokszínű gombolyagot képeznek, hogy az egyszeri látogatónak esélye sincs arra, hogy átlássa, pláne, hogy mindenhol ott legyen. A fényíró ember épp ezért kísérletet sem tesz a szétszálazásra, csak hagyja, hogy sodorják a fesztivál hullámai egyik élménytől a másikig, amelyeket aztán a naplójában rögzít. Így indul a blogbejegyzés az idei MediaWave-ről. És hogy bejött? A hét egyik kiemelt eseményeként mi is csak egy torta szeletre tudunk koncentrálni, a mozizásra. A MediaWave Nemzetközi Filmfesztivál idén először hirdetett versenyt játékfilm kategóriában, és szép számban vannak a Sundance Filmfesztiválon, vagy a Cannes-in nyert alkotások, amiket Magyarországon eddig még nem mutattak be. A nemzetközi zsűri tagjai az amerikai Oscar-díjas vágó Ellen Heim, Vivi Dragan Vasile, román operatőr és Nyakó Júlia színésznő voltak. Andy Duchamp, a londoni Tate Modern Gertrude Stein díjas kurátora akadémiai székfoglaló kiállítását Budapesten mutatta be első ízben a közönségnek. Aki a kortárs kultúrában járatos, és úgy érzi, a fősodorral és trendekkel tartania kell a lépést, annak ennyi elég ahhoz, hogy az irányt a Bulvár és Brezsnyev galéria felé vegye, ahol is Duchamp kiállítása látható. Vagy mégsem? Világ megváltó tétmodern kurátor helyett a kortárs képzőművészet paródiája röhögött szembejövet, rögtön a bejáratnál például, mikor láttam, hogy az egyik alkotó, Kos Tibor, egy munkácsidíjas, 14 cm magasságú zöld háromszög. A kortárs művészetet szokta érni az a vád, hogy lufi, hókusz-pókusz, és hogy üres, filozofikus eszmefuttatás veszi körül, vagy akár hozza létre. Ezt képviseli most ez a 8 fiktív művész, akik akár megvásárolhatók is, de benedőjenek, még a falon égtelenkedő penészfoltokat is bekeretezték képnek, és van még pár szellemes és pofátlan ötlet. Vicces blöff, jót nevettem. Fejreállt a világ, de ez is csak tévedés. Egy holland író, aki szerint a hülyeség viszi előre a világot. A plafonról bilincsgirland lóg le, alatt a fatuskó és egy nagy libacomb lerágott csontja. A rejtőjenői matrózkocsma a Magyar Zsidó Múzeumban. Bombera Krisztina, az MTV New York-i tudósítója, a kulturális évad minden eseményén ott van. Most éppen Nádas Péterrel készít interjút. Nincs könnyű dolga, hiszen a híradós műfaj nem az a dumcsizós fajta, mindenkinek, még a legjobb írónak is 20 másodpercben kell összefoglalnia az életét. A rendezvény véget ért, a szervezők mindenkit kizavarnak az épületből. Krisztával a dermesztő hideg New York-i utcán beszélgetünk.
Mintha itt az utójátékot annyira nem vennék komolyan, tehát túl vagy egy ilyen eseményen, ami jó hangulatú, nem maradhat benne az épületben, nincs egy büfé, nem dumcsiznak utána az emberek, hanem neki kitolontolnak az utcára.
Mindig, mindenhonnan.
Kicsit rideg.
Profi, ők azt mondják, hogy ez profi.
Kétségkívül, de...
Hivatalos így működik. Ez Amerika.
Na, és milyennek látod a... eddig a fesztivál?
Tavaly is voltam a PEN fesztiválon, meg ugye most az idén a Magyar fesztiválon, és magyar tudósítóként nekem mindig az az élményem, hogy itt senki nem vesz nagyon emberszámba. Vagy ha igen, akkor annyit látnak, hogy ja, ti vagytok az az ország, aminek most nagyon-nagyon-nagyon rossz a gazdasága, és mi is történt veletek, tehát mindig csak negatív hír vagyok, és ez az egyetlen helyszín, ahol így úgy érzem magam, mint amikor az úszó csapatnak, vagy egy foci csapatnak, amikor még jó volt, hogy drukkol az ember, hogy de jó, hogy az ő siker az én sikerem is. Tehát egyedül itt tudom magam úgy tényleg úgy kihúzni.
És amikor nem annyira tudósítok, én csak mondjuk részt vesz, vagy elmész bármire, ami az Extremely Hungry-hez tartozik, akkor az legalább jó, vagy azt így tudod élvezni?
Nagyon, nagyon. Azt vettem észre például irodalmi eseményeken, hogy nem csak azokat érdekli, és nem csak azok ismernek nekünk fontos magyar írókat, akik számon tartják a legutolsó urdu, posztmodern, feminista írót is, tehát így nagyon benne vannak, és ez a szakmájuk, hanem akik úgy, csak úgy átlag olvasók, átlag amerikai olvasók is.
De most is itt, amikor a Nádas kijött és dedikált, hogy álltak sorba emberek, és látszott, hogy nem most vették meg a kötetet, hanem elhozták otthonról.
Igen.
Ráadásul ezek vastag könyvek, tehát 4-5 könyvben álltak sorba.
De ez a PR dolog itt mennyire működik? Egyszer elhangzott a Susan Sontag szájából régen az, hogy ő a plusz. Azt itt visszahallod hétköznapi emberektől, hogy Peter Nádas? Ja, a plusz, a hangérjen plusz.
Komolyan.
Képzeld el.
Egy hétre jelent meg a Butaság enciklopédiája. A szerző Matthijs van Boxen szerint tulajdonképpen a hülyeség mozgatja a világot, csak szerencsére senki nem elég intelligens ahhoz, hogy rálásson a saját butaságára. Példaként hozza Sisyphus, hogy minek görgeti azt a nehéz követ, vagy Buddhát, hogy nem sportol soha. Szerinte hülyeség, hogy a nők például narancssárga cipőbe járnak, de az is, hogy a férfiak szeretik a kábrió autókat.
Kezdetben volt a butaság, aztán maradt is. De a butaság jó, és minden a butaság kegyelméből van. Nagyon röviden összefoglalva ezt állítja Matthijs van Boxen, holland irodalomtörténész, aki lassan 30 éve kutatja a butaságot, és 15 éve abból él. Egyetemen tanítja. Butaság szemináriumokon például. Az erről szóló könyv a Butaság enciklopédiája, rövid esszék sorozata, amelyek a butaság természetét kutatják.
A butaság a különbség az ember és az állat között. Az állatok nem buták. Képességük van az önvédelemre, az ember viszont képes elpusztítani magát. Ezért nekünk szükségünk van intelligenciára, hogy legyőzzük a butaságot. Az állatoknak ilyenre nincs szükségük. Az embernek stratégiája van a butaság legyőzésére, és ez hozza létre a civilizációt.
A Jelen Bisztróban egy performanszal egybekötött könyvbemutatón Triceps vezetésével az Opál Színház megmutatta, hogy számukra mi a butaság. Bár ők valószínűleg teljesen másképp értették a butaság lényegét, mint a holland szerző.
Semmi okos nem jutott eszembe, hogy mit lehetne a butaságra hozni. Hát úgy gondoltam, hogy ez lesz a legnagyobb marhaság.
Példákkal megtámogatva a könyv azt állítja, a butaság az ember legsajátabb tulajdonsága. Továbbá, hogy senki nem tudja felmérni a saját butaságát, és a butaság maga a civilizáció motorja. Balogh Tamás fordító szerint ez nem olyan könyv, amilyeneket megszoktunk. Nem történetek következnek benne egymás után a butaságról, hanem inkább gondolatfutamokból áll, és nem száraz filozófiai értekezés, hanem egy vidám könyv.
Nagyon sok rész úgy van megírva, tehát ez már az olvasó problémája, nem teljesen értem, de nem baj, mert lehet, hogy nem is kell értenem meg, szóval nem vallja be magának az olvasó, hogy esetleg nem egészen tiszta, és tehát nyilván ez is a butaságnak az ismérve.
Szóval nem biztos, hogy bennünk van a hiba, ha nem mindig világos, mit is ért a szerző butaság alatt. A fordító számára egyébként a legérdekesebb az a könyvében, ami nincs kimondva.
Az egyes ember, tehát akármit csinál, intelligensebb lehet, de a butaságától úgyse tud megszabadulni.
De talán az lehet a kiút a butaságból, ha nem csak a saját, hanem mások hibájából is tanulunk.
Egyrésztről van a butaság, másrésztről van az intelligencia. De a butaság nem az intelligencia hiánya, sőt a kettő együtt nagyon romboló. A buta emberek sokszor veszélyesek, mert intelligensek, és minél intelligensebbek, annál veszélyesebbek. De a butaság kikényszeríti az intelligenciát, különben nem élnénk túl.
A butaság elől nincs menekvés. A történelem persze tele van objektíve rossz döntésekkel, amelyek néha irányt adtak a történelemnek, de néha csupán egy csatát döntenek el.
A Romhányi csata a Rákóczi szabadságharc egyik utolsó nagyobb ütközete volt, ahol 23 ezer kurucnak sikerült csatát veszteni 1500 császári harcossal szemben. Ez tényleg úgy teljesen érthetetlen, hogy lehettek erre képesek, tehát ez egy nagyon nagy teljesítmény.
Ehhez persze kellettek vezetők is, akik nem kommunikáltak egymással, és szükség volt képzetlen katonákra, akik csak a csata elején fogadták el a parancsokat. A kurucok az első győzelem után elkezdtek fosztogatni, mert már azt hitték, megnyerték a csatát. Butaság volt.
Az 1500 császári zsoldos, az professzionális katona volt, azok úgy működtek, mint egy óragép. És éppen ezért, amikor elkezdődött a fosztogatás, ők visszacsaptak, kitört a pánik, mint ahogy ez egyébként a Rákóczi szabadságharcban olyan sokszor megesett, és a csatát a kurucok elvesztették.
Tamás Gáspár Miklóst az a butaság zavarja mostanában a legjobban, miszerint a megfelelő csoportok elnyomásával édeni állapotba érkezhetünk.
Most a mai magyar közéletben arra a kérdésekre jól és ügyesen válaszolni, ön kit akar elnyomni? Most, ha erre megfelelő választ ad valaki, tehát eltalálja azt az elnyomandó, kupánvágandó, fölkoncolandó, kiherélendő populációt, amelyet helyes volna elnyomni, akkor a siker nem maradhat el.
Ő viszont nem elnyomni, hanem fölszabadítani akar. Még akkor is, ha ezzel gyengének és időszerűtlennek tűnik. Még azokat is fel akarja szabadítani, akik nem tudják, hogy rabok. És egyébként nem is elégedetlenek.
Láttam egy utazási irodának a hirdetését, amely azt mondja, ugye tekintettel ismert csődökre az utazás szervezési szakmában, hogy mi mindenkit hazahozunk, azokat is, akik nem akarják. Erre hasonlít az én programom kétségkívül.
Ha valaki ki akarja írtani a butaságot, az csak az emberiség kiirtásával tudná megtenni.
Bengi László irodalomtörténész azt mondja, az irodalom egyik legnagyobb témája, amikor az emberi gyarlóságon és butaságon lehet nevetni.
Az irodalom maga is a butasággal való játék, abban az értelemben, hogy nem veszi magát túl komolyan, hogy nem véres az, ami előkerül, még hogyha véresen is kerül elő.
Szerinte a holland szerzőnek abban igaza van, hogy a butaság építője lehet a kultúrának. hiszen amikor gondolkodni kezdünk, akkor azon gondolkodunk, amit nem tudunk, és nem azon, amit tudunk.
Magának a gondolkodásnak az eredeténél ott van az emberi butaság. Szükségszerűen, mert amikor nem tudunk valamit, amikor merjük beismerni, hogy nincsenek válaszaink egy kérdésre, akkor válik egy kérdés igazán érdekessé. És ebben az értelemben a butaság, amikor nem túl komolyan veszük önmagunkat, hanem képesek vagyunk gondolkodni valamin, akkor igenis kultúraépítővé válik.
Szerinte, ha valaki túlságosan ismeri a tradíciót, nem fog tudni újat mondani. Elveszik a részletekben. A butaság bátorságot jelent a tudományban is. Ha bevalljuk saját nem tudásunk, akkor olyan felfedezéseket is tehetünk, amelyeket a kor tudósai elutasítanak. Aztán később kiderül, mégis volt bennük valami. Szóval merjünk buták lenni, hát ha kisül belőle valami jó, vagy legalább vidám dolog.
Állítólag boxolt és eltört az orra, állítólag sokat csavargott a világban, de az biztos, idegen légiós nem volt, mint ahogy Afrikában sem járt. Rejtő Jenő életébe összekeveredik a valóság mítoszokkal és legendákkal. Egy biztos, 1943. január 1-én munkaszolgálatosként halt meg a Donkanyarnál. A Budapesti Zsidó Múzeum most egy kiállítással emlékszik rá, és egy eddig soha nem látott dokumentumfilmmel.
Nevem John Fowler. A csülök. Művész vagy. Író. Hozz 2 deci vöröset, de ne tisztán. Higítsd valamivel.
2 deci vörös bor, 3 deci rummal.
Ez volt az egyik azon kevés próbálkozás közül, ahol filmen próbálták megidézni Rejtő Jenő hihetetlen világát.
Álló egyik vendége, súlyos, rogályos betegségben szemben.
Ez pedig egy sokkal frissebb a Nemzeti Színházból, ahol nemrég párhuzamosan 2 rejtőt is játszottak. Az egykori kávéházi Slemil, akinek sohasem volt rendes polgári állása, egyszer jelentkezett ilyenre riporternek egy újsághoz, de az sem sikerült. Korábban színész akart lenni, aztán egy sorsdöntő pillanatban elejtette a későbbi sztár Törzs Jenőt, így 2 évre európai csavargó lett. Itthon is egyik napról a másikra élt. Jobb híján kabaréíró lett, és futószalagon gyártotta a légiós és más kalandregényeket. Rusznák Rita kurátor, a kiállítás egyik rendezője szerint mindemellett sohasem mosolygott. Állítólag.
Ez is egy legenda, volt egy arcizom bénulása, és amikor bement valahova, akkor mesélte a poénokat, és ez teljesen fa arccal adta elő. Hát ez annyira hatásos volt, hogy még jobban dőltek a nevetéstől.
Hamarosan búcsút vettünk Howard barátunktól. Hajóra szálltunk. És amíg mi afrikai erődök és sivatagi oázisok felé meneteltünk, ő Genovába ment.
Csülök és Tuskó Hopkins egy matrózkocsmában bizonyos P. Howardról beszélgetnek. Ismerős, ugye? Varsányi Ferenc animációs filmrendező is régóta készül Rejtő filmére. Itt a kiállításon látható például először az a félórás, amivel most készült el.
Azt a műfaji meghatározást adtuk, ez egy animációs dokumentarista legendárium.
De mitől ilyen felejthetetlen ez a Rejtő? Talán az egyedüli ponyvaírónk, akinél a poénoknak máig nem járt le a szavatossági ideje, és az élete ugyanolyan abszurd regény, mint Piszkos Fredé vagy a Csontbrigádé volt. Mert járt-e a légiós író Afrikában, vagy sem? A kávéházakban, ahol amúgy kávén, cigarettán, kártyázással és más serkentőkön élt, tényleg kéziratlapokkal fizetett, vagy sem? Ami viszont tény, ponyvaíróként rajta kívül senki nem emelkedett a magyar irodalom halhatatlanjai közé.
Mai napig is, hogyha előveszem ezeket a rejtőköteteket, akkor nem azt mondom, hogy így folyamatosan olvasgatom, hanem odalapozok ezekhez a poénokhoz, hogy például a patákat ápolni kell.
Gimnáziumban például egymást ilyen rejtőfigura nevekkel illettük, én voltam például Csülök.
Aki az első rejtő emlékére emlékszik, az az első röhögéseire emlékszik.
Rudolf Péter is nagyon szeretne egyszer egy rendes rejtőfilmben részt venni. De annyit már elért, hogy P. Howard több hangos könyv után az ő hangján szólaljon meg.
Mint hogy később értett meg az ember, hogy ezek valójában ugye pesti vagányok, akiket ő megírt. Azt hiszem Fehér Miklós bácsi, akit egy zseniális díszlettervező volt a Végszínházban, és én véletlenül láttam aztán az ő szobájában azt a díszletet, ahol egy pesti körfolyosós épület volt a háttér, alul meg pedig a homok sivatag.
A kiállításon szerepel egy cikk is. Ekkor már 1943-at írtak, és ezt a Lézengő Rittert, ezt a nagy magyar klasszikust az Egyedül vagyunk című nyilaslapban semmi perc alatt emlékeztették, minek gondolják mások. A feljelentő írás után rögtön munkaszolgálatosnak vonultatták be a Donkanyarhoz, ahol már csak egy zsidó volt, emberanyag, és ott fagyott meg 1944. január 1-én.
Hamar el tudja keseríteni az embert. A jó Istennél keresek még azt. Mennyországba menjen.
De a halhatatlanságot bizonyítva természetesen Rudolf Péter is tud saját bejáratú sztorikat.
Egyszer boxolnia kellett volna saját maga ellen. Két box a klubnak volt a tagja. Más-más néven. És összesorsolták őt önmagával.
A Zsidó Múzeum kiállítása a kevés megmaradt dokumentum alapján erre az ismeretlen rejtőre igyekszik felhívni a figyelmet, aki egyszerre volt poéngyáros és szorongásos bejáróbeteg a Lipót mezőn, kártyafüggő és örökbecsű aforizmát gyártója.
Rejtőnek a művészete van, akit rögtön megérint, van, aki elhesegeti magától, van, aki pedig később kap rá az ízére.
Mindenben lát valami kis groteszk csavar lehetőséget, amivel él is. Ez a sokrétűség, ez a színessége, ez a spontanitása, ez engem nagyon megragadott, és szerintem nem csak engem, hanem olvasok millióit is. Van egy olvasáskutatási adat, hogy 2,5 millió rejtőrajongó van az országban, 5 millióan olvastak legalább egyszer rejtőkönyvet az életükbe, és a top 100 könyvből a 19. helyen van a Piszkos Feld a kapitány.
Uram, a kisvítőtem. Hol hagyta? Ön matrózban. Attól egy keskenpenge.
Kicsi hajott.
Milyen volt a nyele? Kajdó. Hány részből?
Egy darab volt ki.
Akkor nincs baj. Megvan a kis. Hó! A hátamban.
A Piszkos Fred a kapitány kezdődik így. Talán ez rejtő P. Howard leghíresebb párbeszéde. És hogy milyen kreatívan képes tovább élni, azt bizonyítsa egy 50 évvel későbbi példa.
Te már...
Megint eltelt egy hét, aminek egyik tanulsága, hogy két dimenzióban is működik minden, vagy szinte minden. Azért megkönnyebbülés ezt tudni. Azon gondolkoztam, hogy az eheti témák hogyan hatnának egy átlagos, na jó, átlagon felül kíváncsi New Yorkira. A Space Színház működne itt is, ha valahol itt tényleg sokat tudnak az úgynevezett celebség természetéről. És játszani meg mindenki szeret. Mondjuk Per Christian, mint Káosz kapitány, lehet, hogy elsőre meglepte volna őket. A PEN felolvasó esteken többször is felmerült a kérdés, hogyha egy írót több nyelvre is fordítanak, vajon elkezde egyre több kultúrának megfelelni akarni. Szilágyi Istvánról nem tudom, hogyan fogadnák erre felé, valószínűleg nyitottan, mert mindenkit nyitottan fogadnak. Lehet, hogy lennének amerikai olvasói is, minden esetre a kőhull a padókútba szlovákul, németül és románul is siker volt eddig. És rejtő. Ha olvasnák New Yorkban, nem aggódnának értünk annyira, hogy mi vagyunk az az ország, akikre olyan rettenetesen hat a gazdasági válság, hanem azt gondolnák, elmúlik majd, addig is sokat nevetnek a magyarok ezen az írón. Ha van nemzeti konszenzus, sőt, generációs vitáktól is mentes, össznépi egyetértés, és ha van név, amire egyszerre dobban a magyar szív, hát az a rejtőjé. Nem kérdés, hogy hogyan fogadná a tengeren túli olvasóhad, ráadásul Hollywoodnak is jó alapanyag lenne ez a regényes élet, a telefonfóbia, az idegen légió, ahol sohasem járt, farc, munkaszolgálat, Donkanyar. Corbynnál ez a kérdés fel sem merül, mert abszolút univerzális, amit csinál, ráadásul nyelvi nehézségek nélkül. Amúgy nagyon jó volt vele találkozni. Tetszett, hogy nem árulta el, mitől működnek a képei, hogy is árulhatta volna, ezeket nem lehet kidekázni. Mi maradt még? Ja igen, a Butaság enciklopédiája. Azt már a múlt héten világosan láttuk a két nálunk turnézó elmebeteg ausztrálnál, hogy a hülyeség minden határt legyőz. És ez így van jól.
Már ez volt a Kultúrház, félig New Yorkból, félig otthonról. Jövő héten berlini falon innen rendszerváltáson túl jelentkezünk, mert hogy pont 20 éve volt 1989, két hét múlva pedig megmutatjuk, hogyan áll a New York-i magyar kulturális évad. Vasárnap 5-kor újra találkozunk, addig viszlát!
Válság.
Segítség meg sehol.
Csak dobálóznak a számokkal.
Emberek veszítik el az állásaikat.
A válság ellen nincs mit tenni.
Beszéljenek inkább a tények. Több száz nagy beruházást indítunk Európai Uniós forrásból, ami 1800 milliárd forintnyi munkát ad az építőiparnak. Egyebek mellett 24 rendelőintézet és 78 városközpontja újul meg, 350 kilométer közút épül, amivel munkahelyek ezreit őrizzük meg, és gyarapítjuk az országot is. Konkrét pályázati lehetőségek nfu.hu.
Köszönjük, hogy ön is szívén viseli az ország jövőjét. Hogy több jusson arra, ami igazán fontos, és ami előre visz. Köszönjük, hogy számlát kér. Köszönjük, hogy számlát ad. Tiszta haszon. Számlával milliókért.
Fontos, hogy azok az üzenetek, amik a múltból fennmaradtak, ne vesszenek el, és el is jussanak azokhoz, akiknek szánták azokat. Mi csak az üzenetet továbbítjuk a megfelelő helyekre. Így azért bízhatunk abban, hogy ezek ismeretében nem követik el újra és újra azokat a hibákat, amik nem szolgálták a szellem, a kultúra, meg persze az emberiség fejlődését.
Hétfőn a szokott időben, tehát 8 óra után megkérdezzük, hogy ön mit szólna, ha egy szép napon a hétvégi telkén egy kész, leaszfaltozott utat találna. A Benvic Kft. Szabadalmaztatott módszere a büntethetetlen átverésre. Valami nagyon nem világos az első kerületi naphegyen. És végül az ősszel még vissza tudtuk könyörögni az öregeket a lakásaikba, de az egyház most mégis kilakoltatja őket.
Gyilkos van, hulla nincs. Úgy gyanúsítanak egy új szilvási férfit nagybátyja megölésével, hogy nem találják az állítólagos áldozatot. A bizonyíték egyelőre csak a feltételezett gyilkos anyjának és nagyanyjának hitelesnek tűnő vallomása, miszerint a 33 éves férfi arra kényszerítette őket, segítsenek a kazánházba vonszolni és elégetni rokonukat. Magyarországon volt már rá példa, hogy holttest nélkül ítéltek el valakit gyilkosságért.
Elérkezett az idő, hogy takarékoskodjunk. Tudatos döntések otthon, és az utakon egyaránt. Az okos választás az ön kezében van. Ford Focus akár 2 millió 990 ezer forinttól. Keresse Econetic modelljeinket is.
Parodontózis, fogínyvérzés, megelőzhető glakalutaktívval. Eltávolítja a bakteriális lepedéket, megállítja a fogínyvérzést, feszesebbé teszi a fogint. Azonnal érezhető hatás. Glakalutaktív fogkrém, Dr. Tejsztől a patikákban és gyógynövényboltokban.
Zoltán Erika lemezbemutató retro koncert és fergeteg parti május 15-én este 7 órától a Millenáris Teátrumban. Támogatja a Commandor.
Gyerünk a Spárba, töltsük fel az éléskamránkat!
Vásároljon a Spár csoport üzleteiben, és minden elköltött 4000 forint után egy törp figurát adunk ajándékban. Gyűjtse össze mind a 15 figurát, sőt vásároljon akciós termékeket további törpökért. Pöttyös Túró Rudi két csomag vásárlása esetén csomagja csak 499 forint. Nesti Ice Tea 6 darab vásárlása esetén darabja csak 269 forint.
Nincs lyukas fogam, a fogzománcomat mégis gyengének érzem. Miért?
Nézze, a fogzománca elvékonyodott, ezért a szuvasodás elleni védelemnél többre van szüksége. A problémát a savas ételek és italok okozzák.
Tényleg? És mit tehetek?
Próbálja ki az új Blendamed Complete 7 Expert fogkrémeket fogzománca széles körű védelméért. Különleges expert formulájuk elősegíti a fogzománc tisztítását és visszaépítését, továbbá ásványi védőréteget képez, mely ellenáll a savaknak. Az eredmény erős fogak. Új Blendamed Complete 7 Expert. Erősebb fogzománc akár már 2 hét használat után.
4.
14. 13. Lacika?
6.
9. Ja nem, 6. Akkor ez a te órád.
Május 6 és 9 között a Skandináv, a Keno, a 6-os lottó és a Luxor akcióban óránként milliókat vagy utazási utalvány nyerhet.
Magyarország története. 24 kötetes sorozat történelmünk kezdeteitől napjainkig. A második kötet 1590 forintért már kapható. Keresse az újságárusoknál.
Otthon gyerekjáték megszervezni a jó programokat. A T-Home rugalmasan összeállítható, együtt és külön-külön is megvásárolható szolgáltatásokat kínál, hogy a tévézés, az internetezés és a telefonálás valóban olyan legyen, amiért érdemes összehozni a családot. Otthon, a maximumon. TV-csomagok akár havi 2490 forintért, T-Home telefon és internet mellé 1 év hűségidővel. T-Home. Együtt. Veled.